Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Lapozzunk Mózes második könyvéhez, és ott nyissuk meg a 34. fejezetet. És innen egy nagyon-nagyon ismert igét szeretnék ma olvasni veletek, a 34. fejezet 6. és 7. versét. Így olvassuk itt az igét. Az Úr elvonult ő előtte, mármint Mózes előtt, és kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Figyeltétek bizonyosan, hogy egy szó kimaradt a felolvasásból. Ha figyelmesen megnézitek a Bibliánk szövegét, akinél Károlyi Biblia van, akkor azt az egy szócskát, amit kihagytam, milyen karakterekkel írták? Dőlt betűvel. Mit jelent ez? Nincs ott igazán a szövegben. Ugye a Bibliánk már nem teljesen a Károlyi fordítású Biblia, hiszen ezt többször átalakították, modernizálták a szövegét. Azonban rendkívüli módon elgondolkodtató az, hogy a Bibliánk szövegében egy nagyon fontos értelmi, értelmezési kérdés is szerepet kapott. Tudnélik, mi emberek úgy gondolkodunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy akkor járunk el szabályok szerint, akkor cselekszünk helyesen, hogyha mi közvetlenül a bűnöst büntetjük meg. Márpedig azt olvassuk a 7. versben, ha még egyszer végigolvassuk, hogy az Úr irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Két éle van ennek a kifejezésnek, mi magunk is nagyon jól tudjuk, csak elevenítsük fel, mi is ez a két él. Ha valaki vállalja, hogy összeköti szövetséggel a mindenható Istennel az életét, akkor lehetősége van arra, hogy bűneit letegye, lemossa egyszer s mindenkorra. Azt mondja a Bibliánk, hogy az Isten a tenger mélységébe veti el a mi bűneinket, azokról többé emlékezés nem lesz. Ebben az esetben, ha az ember így teszi le a bűneit, hogyan büntettetik meg a bűn? Hiszen az Isten igazságához nem férhet az, hogy a bűn ne szenvedjen büntetést. Ezt olvassuk az igében. Azt mondja az Isten igéje, hogy nem maradhat a bűn büntetlenül. Pál apostol így fogalmaz a római levélben, hogy a bűnnek a kötelező zsoldja a halál. Hogyan büntettetik meg annak az embernek a bűne, aki leteszi a bűneit a keresztségben, aki megvallja és az Isten megbocsát neki? Úgy, hogy Isten az ő fiát halálra adta mindnyájunkért. Mindjárt olvasunk is egy igét a 2. Korintusi levél 5. fejezetéből, amelyben erről olvasunk, hogy az ember megbocsátást kap az Istentől abban az esetben, hogyha a bűneit ráhelyezi. De hogyha mi azonosulunk a bűnünkkel, és nem vagyunk hajlandóak elengedni, hanem a szívünk ragaszkodik hozzá, akkor mi lesz a büntetéssel? Az az ember, aki nem teszi Krisztusra önszántából a bűneit, büntetlenül maradhat-e a bűn, amihez ragaszkodott? Nem maradhat büntetlenül. Testvéreim, vajon nem lenne fontos, hogy minden bűnünktől megszabaduljunk? Nem csak nektek mondom, természetesen, magamról is. Ahogy végig gondolom az életemet, végig gondolom a cselekedeteimet, mennyi dologgal küszködünk, mennyi dologgal bajlódunk. És vannak dolgok, amelyekről esetleg tudjuk, hogy az helytelen, érezzük, hogy helytelen, de valahogy mégis a szívünknek egy sarkában helyet kap, helyet talál, mindaddig, amíg ilyen dolgok lesznek az életünkben, azt mondja az ige, hogy a bűnt az Isten nem hagyja büntetlenül. Azok a dolgok, amik megmaradnak bennünk, azok nem Krisztusban lesznek megbüntetve, hanem bennünk. Azonban én nem erre szeretnék elsődlegesen hangsúlyt helyezni, hanem az úrvacsora egy másik gondolatára, amely arról szól, hogy az Isten irgalmas és kegyelmes. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Az ő természetében, az ő lényében az igazság és az irgalom és az igazság teljesen egyenrangúak. Emlékezzetek vissza János evangéliuma első fejezetének 14. versére, mikor János apostol szól Krisztusról, a megváltóról, azt mondja, hogy az ige testé lett, közöttünk lakozott, láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Szeretném akkor, hogyha most ellapoznátok velem Máté evangéliumához, a 18. fejezethez, egy beszélgetés irányította rá erre az ige szakaszra a figyelmemet, ami már többször terítékre került a gyülekezetünkben, mégpedig a bűn elrendezésnek a kérdése. A bűn elrendezésnek a kérdése, amelyikről mindig csak a 15. verstől szóló szakaszt szoktuk elolvasni. Így olvassuk a 18. fejezet 15. versétől. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt, és ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vigy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. És eddig szoktuk olvasni, ugye ez a gyülekezeti bűnelrendezésnek a procedúrája, hogyha valamely testvérünknél valamely hiányosságot, valamelyen vétket látunk, akkor menjünk el hozzá, először fedjük meg személyesen, ha nem hallgat, akkor két-három testvér menjen el, ha ez sem, akkor a gyülekezet, és végül az utolsó pont a 17. versben. És az az érdekessége ennek a szakasznak, hogy az előtte való részt hozzá szoktuk-e olvasni. Nézzétek meg a 18. fejezet 11. versétől kezdődő szakasz közvetlenül ezelőtt a krisztusi gondolatsor előtt olvasható. Így olvassuk a 11. verstől. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Ekképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszenek kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fiai vétkezik. Testvéreim, mit mond ez az ige szakasz? Azt mondja, hogy a bűn elrendezésének a kérdését nem lehet úgy kezelni, mint egy hivatalos jogi procedúrát. Nem lehet úgy kezelni, hogy látunk valamit a testvérünknél, és kategórikusan végrehajtjuk azt, amit az Úr Jézus Krisztus mond, ha nem azzal a lelkülettel cselekesszük, amit az előző versek mondanak. Tudnék, ha így kezdjük rögtön a 11. verssel, akkor az Úr Jézus mint egy alap lelkületet ad nekünk a 18. fejezet jogi procedúrájához. Azt mondja, hogy az üdvözítő, az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse, hanem hogy megtartsa azt, ami elveszett. Amikor mi is ugye közeledünk egy úrvacsorához, és esetleg látunk a testvéreinknél, testvérünknél valami olyan nehézséget, látok bennem valami nehézséget, amely megfedésre méltó, Vagy én látok bármelyötökben, ami megfedésre méltó, először is nem tehetjük azt a kényelmes luxust, hogy nem megyünk el és nem szólunk. Feltehetjük a kérdést, nem kényelmesebb nem szólni? Kényelmesebb otthon maradni és nem küzdeni? Nem elmenni, nem elmondani egy kellemetlen, fájdalmas dolgot, még ha testvéri szeretettel is? De az Úr Jézus azt mondja, hogy ha az atyád fia vétkezik, nem csak ellened, hanem egyáltalában, akkor menj el és próbáld megmenteni a te atyád fiát, hiszen én is azért jöttem, hogy megtartsam, ami elveszett. Emlékezzetek vissza, gyerekek, biztos ti is láttatok már számtalan festményt és rajzot, amint a pásztort ábrázolják a festők, a rajzolók, amint a juhát keresi. Kit szoktak ábrázolni a pásztorként? Ki az, aki megjelenik a képeken? Krisztus, az üdvözítő. Az Úr Jézusnak volt 100 juha, és ott hagyta a 99-et, de néhányszor láttátok, vagy hallottátok azt a csillagászatos előadást, amit tartottam. A világ mindenség teremtője, aki milliárdnyi csillagot és milliárdnyi galaxist teremtett, nem átallotta, hogy letegye minden hatalmát, és erre a sárgolyóra, a kis gyűrölködő, aljaskodó emberek közé lejöjjön, és elkezdje keresni azt a juhot, ami elveszett. Azt tanácsolja nekünk Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél második fejezetében, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Ezzel a lelkülettel közelítünk egymáshoz, amikor megfedeni akarjuk egymást. Ellen White azt tanácsolja nekünk, hogy akkor menjünk a testvérünket figyelmeztetni, hogyha készek vagyunk az életünket feláldozni azért, hogy őt megmentsük. Pál apostol is azt mondja, hogy még az én életem se drága nékem. Sőt, egy ilyen megfogalmazása is van, hogy ha titeket megmenthetnélek, még az örök életemet is kész lennék feláldozni. Nyilván erről nem lehet szó, mert hogyha valaki ilyen módon önzetlen, annak az Isten országában van a helye, de egy ilyen lelkület nélkül nem lehet valaki az Isten országának a részese. Amikor az utolsó vacsorára és az úrvacsorára gondolunk, egy nagyon érdekes dolog jutott az eszembe. Emlékeztek-e rá, hány evangéliumban olvashatunk a lábmosásról? Egy. Feltenném nektek a kérdést, hogy az evangéliumok szerzői közül ki volt még olyan, aki szemtanúja volt a lábmosásnak az evangélisták közül? Ez egy kis biblia ismereti kérdés. Az evangélisták közül. Az evangélisták közül. Máté szemtanú volt? Márk szemtanú volt? Az ő házukban volt az utolsó vacsora, de nem biztos. Márkról honnan tudjuk, hogy szemtanúja volt az Úr Jézus halála körüli eseményeknek? Gyerekek, akikkel most nem régen beszéltünk erről emlékeztek el rá? Mit olvasunk Márk evangéliumában Márkról? Egy apró mondatot olvashatunk. Aki elszaladt mesztelenül a kertben. Majd figyeljétek meg, mikor elfogják Jézust, a poroszlók megfognak egy fiatal fiút, aki a fák között leselkedett, megfogták, de a ruháját megragadva, ő kibújt az öltözékéből, és mezítelenül elfutott. Nem tudjuk, hogy ott volt az utolsó vacsorán, de ment a házigazda fia, elképzelhető, hogy jelen lehetett. Lukács mit ír a könyvében? Hogy mindennek gondosan utána járt. És töviről hegyire utána nyomozódva mindent leír. Mégse olvasunk az evangéliumában arról, hogy az utolsó vacsorán lábmosás lett volna. Ha megnézitek, mindenhol csak azt olvassuk, hogy az Úr Jézus a vacsora közben vette a kenyeret, vette a poharat, hálát adott, megtörte, kiosztotta a tanítványoknak. Vajon miért éppen János írta le a lábmosást? És ki volt a másik szereplő, aki még a lábmosásban aktívan részt vett? Akinek a nevéről szól is a lábmosás szereztetésége. Feltenném nektek a kérdést, hogy vajon miért épp ők? Szeretném nektek elmondani, hogy miért mondom el ezt. Amikor mi a testvérünket fenyíteni akarjuk, nem biztos, hogy mindig az a legmegfelelőbb megoldás, hogy a szemébe, szemtől szemben nekivágjuk az igazságot. Miért is volt a lábmosás? Miért kelt föl az Úr Jézus a vacsorától, levette a felső ruháját és egy kendőt vévén körülkötötte magát? Mert nem volt senki, aki elvégezze az étkezéskor szokásos lábmosásnak a munkáját. Körülkötötte magával, magát a törölközővel, leült és kezdte mosni a tanítványok lábait. Mindegyikét megmosta? Meg. Mindegyik ott volt? Ott. Miért nem olvassuk Máténál? Kikre volt hatalmas hatással az Úr Jézusnak ez a példája? Mondjátok meg, mit mondott Simon Péter, amikor Jézus elkezdte jelenteni a szenvedéseit. Mindnyájan azt mondták, hogy Uram, nem hagyunk el téged, készek vagyunk a halálba menni. És mit mondott Simon Péter? Mit mondott a többiek vonatkozásában? Azt mondta, ha mindezek elhagynának is, én nem. Kiemelte Péter magát a többiek közül? Ki? Ugye egyértelműen fölébe helyezte magát Péter ezzel a többieknek. Ő különb. Mit tudunk Jánosról és Jakabról? Ők voltak a mennydörgés fiai, ugye emlékeztek rá, egyszer miért hívták őket így, mert csapást, tüzet akartak hozni egy falura, amelyik nem fogadta be a mestert. Hogy történhet ilyen? Vajon mi volt János meg Jakab lelkületében még ezen túl, ami miatt olyan nagy hatást gyakorolt rájuk a lábmosás? Emlékezzetek az édesanyjuk kérésére. Ők is elsőbségre, a többiek fölötti pozícióra. Testvéreim, mondjátok meg, a tanítványok között, amikor az utolsó vacsorára fölkelt Jézus, hogy az utolsó vacsorán lábmosást gyakoroljon, miért tette ezt az üdvözítő? Milyen versengés támadt közöttük? Hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. Van három ember, akiről nyilván tudjuk, hogy ők szerettek volna a többiek fölé kerülni. Igaz? János, Jakab, meg Péter nyilván kifejezést is adott ennek. Érdekes, hogy az Úr Jézus ezt a három embert vitte magával a szenvedései helyére, meg a megdicsőülés hegyére is. Nagyon érdekes egyébként. De testvéreim, mondjátok meg, az Úr Jézus fölkelt a vacsorától, és azt kezdte mondani a tanítványoknak, hogy kedves barátaim, én itt a világ megváltására készülök, ti meg itt azzal foglalkoztok, hogy kitekinthető közöttetek a nagyobbnak. Ezt tette Krisztus. Szólt egy árva szót is erről az egészről? Semmit nem tett ilyet, hanem felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és ő, mint mester és úr, kezdte mosni a tanítványok lábait, és ment Simon Péterhez, és ismerjük, szinte kívülről tudjuk ezeket a szavakat. Amikor az Isten arra bátorít bennünket, hogy mi figyelmeztessük egymást, sokszor a példamutatással, az egymás szeretetteljes körbevételével többet érünk el, mint hogyha nyíltan nekiszegeznénk testvérünknek vagy embertársunknak az igazságot. Néhány történetre szeretnék csak szóban, fel vannak ide jegyezve az igék, de csak érdekességképpen említem meg nektek. Emlékezzetek arra a fantasztikus történetre, amikor az Úr Jézus Simon farizeus házában ül. Vagy fekszik a vacsoránál, ugye kérdés, hogy ezt hogy tették. Valószínű feküdtek, hiszen hátul a lábainál megáll egy asszony, eltör egy csodálatos, illatos olajjal teli szelencét, ráönti a mesterre, és utána a hajával kezdi megtörölni a lábait, és a könnyeivel öntözi, és akkor Simon a farizeus, lenézve ezt az asszonyt, meg Jézusról is bizonyos fajta negatív véleményt kialakítva, mondja magában, hogy ha ez az ember már, mint Jézus tudná, hogy miféle aljanép ez, miféle nő ez, aki a lábait érinti, akkor nem hagyná. Mondjátok, ha tudtátok volna azt, amit ténylegesen történt, hogy Simon volt az, aki ezt a nőt először a bűn irányába indította el. Nem jogos felháborodás kelt volna bennetek, hogy hát te beszélsz? Mi, akik így gondolkodunk, ilyen természetes, sajnos természetes emberi reakcióval válaszolunk az ilyenekre, felháborodnánk és azt mondanánk, hogy hát mit képzel ez? Hogy van bátorsága ilyet mondani? Vagy ilyet gondolni? Lehet, hogy nem is azzal foglalkozik, hogy mit gondol rólunk, hanem hogy arról a harmadikról, akinek a balsorsát, a nehézségét, a nyomorúságát részben ő okozta, még véleményt mer mondani. És fantasztikus szép a történet, mert Jézus nem foglalkozik a maga ügyével, hogy ő rá mit mondott Simon, hanem odahajol hozzá, szinte mintha az ember látná, odahajol, hogy ne szégyenítse meg őt a többiek előtt, azt mondja, hogy Simon, volna valami mondásom neked. Nem azt csinálja, hogy nyíltan szembeszegezi az igazságot, és azt mondja, hogy Simon, hát szégyeld magad, mert én mindent látok, mindent tudok, hanem mond neki egy csodálatos, szép példatörténetet, és érzékelteti vele, hogy akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Írja Ellen White nagyon szépen, hogy Simont, ha az üdvözítő ott megszégyenítette volna mindenki előtt, felhánytorgatta volna neki élete bűneit, és azt a bűnt, hogy ennek az asszonynak a nyomorúságához hozzájárult, akkor egy életre olyan kárt szenvedett volna el ez az ember, hogy szembefordult volna az igazsággal. De mivel Jézus hihetetlen tapintatosságról tett számot, és szelíd volt, segítőkész, menteni akaró, ezért Simonban ez a bűnnek való szembefordulást és egy alázatos tanítvánnyá válást indított el. Egy másik történet, ahol szintén egy példatörténet van. Emlékeztek erre, melyik az? Dávidé. Dávid, az Isten szíve szerint való ember, egy olyan borzalmas bűnt követett el, elvette más feleségét, utána azt az embert orvul, aljason, mások közreműködésével megölte, és aztán az asszonytól származó gyerek beteg lett, emlékeztek rá. És azt olvassuk a második könyv 11. fejezetének az utolsó versében, hogy az, amit Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Mondjátok meg, kezdettől fogva nem tetszett az Úrnak? Miért nem küldte az Úr azonnal a prófétát, amikor Dávid cselekedett? Tudni, gondoljátok meg, hogy éppen most 2 hete hívta fel az egyik testvérünk a figyelmet rá, hogy a Betsabéval való házasságtörésük nem hirtelen műve volt az eseményeknek. Betsabé nem véletlenül fürdött a ház tetején, hanem úgy fogalmaz a 11. fejezet, hogy akkor ment be Dávidhoz, amikor a tisztulásának a napjai elteltek. Értitek, ugye, hogy felnőttek a kifejezést? Teljesen tudatosan véghez vitt bűn volt az Dávid részéről. Miért nem küldte oda az Úr a prófétát akkor? Miért nem küldte a prófétát akkor, amikor Hitteus Uriás meggyilkolásán fáradozott? Miért várta meg az Úr, hogy Dávid már elvegye azt az asszonyt, megszülje a gyermeket? Miért engedte meg? Mondjátok, miért? Elérte volna-e Dávidnál az Úr azt a célt, amit elért az időben való küldéssel? Amikor egy ember benne van a bűn áradatában, magával ragadta az a vendég vagy utolálló, amiről a próféta abban a csodálatos példatörténetben mesélt, amikor benne volt az események sodrában, és a lelke át volt forrósodva és izgatott volt ebben az egész szörnyűségben, amit művel, valószínűleg Dávid nem tudott volna úgy válaszolni, mint ahogy a végén válaszolt. Hogyan válaszolt, mikor a próféta elmondta a történetét, és azt mondta, hogy te vagy az az ember. Nem azt tette, mint a többi királyok, hogy elküldték börtönbe, mint mondjuk Akháb Mikeást, aki megmondta az Úr üzenetét, hanem mi volt Dávidnak az első szava? Vétkeztem az Úr ellen. Kedves gyülekezet, rendkívül nagy szükségünk lenne arra, hogy az Isten tapintatosságával közeledjünk egymáshoz. Az Isten tapintatosságával, de az Isten határozottságával. Nagyon kedves gondolat számomra, amit már többször elmondtam nektek, Jelenések könyvében az a három fejezet, ami a levelekről szól. Hogy amikor Krisztus az ő népét fegyelmezi, figyelmezteti, emlékeztek, öt lépést sorakoztat föl, ismételjük ismét, első lépés, bemutatkozás, elmondja, hogy én ki vagyok neked, milyen jogom van, milyen dolog jogosít fel arra, hogy én ezt elmondjam neked. A második az, amit mondtál, az elismerés. Ha nincs elismerés, nincs elismernivaló, elismer? Nem. Utána megmondja, mi a baj, de nem hagyott a bajban, hanem azt mondja, hogy ez a kimenekedés útja, és hogyha győzöl, akkor ez lesz a jutalom, amelyet majd tőlem átvehetsz. Az Isten a mi népünket arra hívta el, hogy mi az Isten békéltető követei legyünk a világ számára és egymás számára. Befejezésül olvassuk el a már említett Korintusi második levél 5. fejezetéből Pál apostol gondolatait, amelyek erre vonatkoznak. Korintusi második levél 5. fejezet 17. versétől. Mindezek egy gondolatsort képeznek. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik bűneiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Testvéreim, mikor egymáshoz szólunk, legyen olyan, mintha Isten kérne általunk. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy te irgalommal hajolsz le hozzánk, és hogy oly nagyon szerettél bennünket, hogy értünk adtad fiadat, és őt bűnnét tetted értünk. Köszönjük, hogy mindezt azért cselekedted, hogy magaddal megbékéltess minket. És Krisztusban arra mutattál példát, hogy mi hogyan legyünk ennek a békéltetésnek az eszközei. Kérünk Istenünk, segíts meg bennünket, hogy egymás életében mi a békéltetés eszközeiként, mintha te kérnél általunk, tudjuk egymást figyelmeztetni, hogy nehogy ítéletet együnk és ígyunk magunknak, amikor a jegyeket magunkhoz vesszük. Istenünk, kérünk, tisztíts meg bennünket. Tisztíts meg, kérünk, a gyülekezetünket, hogy olyan legyen, akik közé öröm csatlakozni, de akik közé azok az emberek, akik nem igazak, nem csatlakozhatnak. Kérünk, tedd felemelt vár rá a te népedet, hogy az emberek hozzá özönöljenek a nékünk megnyíló világosságnak, a rajtunk feltámadt fényességnek. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Áld meg szombatunkat ebben az értelemben, és add, hogy ezek a gondolatok tovább dolgozzanak, munkálkodjanak szívünkben, hogy megteremjék gyümölcsüket.
megváltó Jézus Krisztusunk nevében. Amen.